A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterének 6. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Pifko József 1960-ban született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte fogorvostudományi szakon, ahol 1984-ben diplomázott, majd ezt követően az általános orvostudományi szakot végezte el 1988-ban. 1988-tól 1992-ig az Országos Onkológiai Intézet fej-nyaksebészeti tanszékének munkatársa volt, 1990-ben fog- és szájbetegségek, majd 1992-ben szájsebészet szakvizsgát tett le. 1993-tól 2008-ig Németországban a Münsteri Egyetemen folytatta munkásságát. Ezen idő alatt arc, álcsontsebészeti és plasztikai sebészeti szakvizsgát is letett. Tudományos munkássága eredményeként 1998-ban habilitált. 2001-ben nevezték ki tanszékvezetőhelyettes egyetemi tanárnak. 2004-ben a Master of Oral Sciences in Implantology címet szerezte meg. 17 év után tért vissza Magyarországra, hogy a Szegedi Tudományegyetemen arc, álcsont és szájsebészeti klinikán tanszékvezető egyetemi tanár legyen. Főbb kutatási területei az onkológia és a csontregeneráció biológiájának elméleti kutatása. Számos szakmai szervezetben vállal szerepet, tagja a Magyar és Német Arc, Álcsont és Szájsebészeti Társaságnak, a Nemzetközi Arc, Álcsont Sebészeti Társaságnak, valamint több folyóirat szerkesztőbizottságának. Az International Medical College magyarországi tagozatának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága fogászati és szájsebészeti szekciójának elnöke, a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium Arc, Álcsont, szájsebészeti szakcsoport tagja. Felkérem Pifko József professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a bemutatást. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, elsődlegesen az egyetemistákat. Külön engedjék meg, hogy köszöntsem, és mielőtt megkezdeném az előadásomat, engedjék meg, hogy megköszönjem a Szegedi Tudományegyetem szervezésében a Szabad Egyetem által ezt a meghívást, hogy én itt a mai napon beszámolhatok egy kicsit önöknek a modern terápiás lehetőségekről az arc-álcsontsebészetben. Mielőtt azonban elkezdenék én a modern terápiás lehetőségekről beszélni az arc-álcsontsebészetben, talán érdemes egy kicsit magáról arról is beszélni, hogy mi ez az arc-álcsontsebészet, szóval mi fánterem. Tudjuk, Magyarországon, ellentétben Európa legtöbb országával, ez a szakma szinte teljesen megszűnt, eltűnt, és gyakorlatilag a orvos társadalom perifériájára szorult. Mielőtt azonban erről beszélnénk, a bevezetőben hallották, hogy én az elmúlt 17 évben Németországban éltem, ebben a gyönyörű szép városban. Ez egy Münster nevű egyetemi város, amelyeknek nagyon sok hasonlósága van Szegeddel, Például ennek a városnak is van egy gyönyörű szép dómja, ami nagyon híres, ez egy tipikus hanzaváros, és ha valaki emlékszik történelmi tanulmányairól, volt még a 30 éves háborúra, meg a vesztfáliai békére, akkor a vesztfáliai békét itt a városházán, ebben a béketeremben írták alá. Ez már a modern Münster, és annak is a orvosi fakultása, illetve a fogorvos tudományi karnak az épületét láthatták itt. Kezdetben vala az egységes orvostudomány, és az egységes orvostudományból aztán sorra szakadtak le a különböző féle fajta szakmák, és legelsőnek tulajdonképp két szakma specializálódott, a fogászat és a sebészet. Tetszenek ugye emlékezni ezekre a középkori képekre, ahol a piacon, szombaton ugye vagy eret vágtak, vagy fogat húztak. Ugye hát a sebészet és a fogászat volt az, amely leghamarabb az orvostudományból leszakadt, és fogászat, mint olyan, bár mindig volt, de fogorvosi képzés önállóan csak később kezdődött. Azt is szeretném elmondani, hogy 1908-ban Budapesten, Európában először létesült egy olyan sztomatológiai klinika, amely fekvőosztállyal rendelkezett, és 1955 óta van fogorvos képzés is ebben az országban. Az én szakmám ez az arc álcsontsebészet, ilyen speciális fogászati, meg orvosi ismeretekkel is kell rendelkezni ennek a műveléséhez, és ezt korábban bárki művelhette, akár fogorvosok, akár általános orvosok, míg nem, aztán jött az Európai Unióhoz való csatlakozás. És amikor megjött az Európai Unióhoz való csatlakozás, akkor kezdték Magyarországon a minisztérium gyorsan elkezdeni vakarni a fejüket, hogy hoppá, azért van itt egy olyan szakma, hogy arc-álcsontsebészet, bár erről mi nem vettünk sokáig tudomást, és ezt az arc-álcsontsebészet kérem szépen az Európai Unióban egy orvosi diplomával megszerezhető alapszakvizsga. Tehát ugye olyan alapszakvizsga, mint a sebészet, a bőrgyógyászat, vagy a fülorgégészet. Ez egy alapszakvizsga, amely általános orvosi diplomával szerezhető meg, és ezt élesen el kell választani attól a köztudatban talán sokkal jobban ismert szájsebészet fogalomtól, amely szájsebészet a dentoalveoláris sebészet, ami a fog, léc és környékének a sebészeti betegségeinek sebészeti gyógyításával foglalkozik, amely fogorvos diplomával szerezhető meg, és gyakorlatilag ez a úgynevezett dentoalveoláris sebészeti szakvizsga. A szakmának a specifikuma, mármint hogy az arcon és a szájüreggel dolgozik és azzal van kapcsolatban, gyakorlatilag hát elvezetett oda, hogy ma már Európában szinte mindenhol ennek a szakmának a műveléséhez két orvosi diplomahoz van szükségünk, tehát úgy rendelkezni kell egy általános orvosi diplomával, és utána el kell végezni a fogorvostudományi kart, és fogorvos doktori diplomával is rendelkezni kell. Magyarországon természetesen nem, tehát mi egy másik utat választottunk. Mi nálunk egy általános orvosi diplomára építhető ez a szakvizsga, a képzés 6 év, és ez alatt a 6 év alatt 2 évet graduális képzési körülmények között fogorvosi ismereteket szereznek a szakvizsga jelöltek. Ezáltal gyakorlatilag elvégzik azt az időt, vagy kitöltik azt az időt, amit tulajdonképpen egy fogorvos diploma megszerzéséhez szükséges, de nem kapnak a kezükbe diplomát. Ennek az a sajnálatos következménye később, hogy Európa egyetlen országába se tudom őket elküldeni, például a fiatal tehetséges kollégáimat, hogy menjetek és tanuljatok, mert nem nyúlhatnak beteghez, mert nincs diplomájuk. Na most, ha megnézzük azt, hogy ennek a szakmának milyen a jelenlegi helyzete ebben az országban, hiszen azt mondtam, hogy ezt a szakmát szinte senki nem ismeri, ellentétben Európa több országával szemben. Tessék szíves lenni, koncentrálni erre a sárga területre és zöld területre. Ez ugye az országnak körülbelül több, mint a fele. Úgyhogy ezekben a megyékben és ezeken a területeken, ha például valaki összetöri az arcát, akkor még elvi esélye sincs, nem gyakorlati, még elvi esélye sincs arra, hogy közel-távol egy szakember találjon, aki azt majd meggyógyítja. Tehát a helyzet szinte katasztrofális, és már rosszabb nem is lehetne, de Szeged és környéke mindig is egy kicsit más volt. Szegeden az arc álcsontsebészetnek nagyon nagy hagyományai vannak. Azt kell mondjam, hogy ha egy kicsit poetikusan akarom magam kifejezni, patetikusan, hogy az arc álcsontsebészet bölcsője tulajdonképp Szegeden ringott. A régi 60-as, 70-es években a fogászati klinikán Tóth Károly professzor úr vezetésével elindult egy fiatal csapat, akik gyakorlatilag az országban szinte úttörő munkát végeztek, Kovács Ádám professzor úr, Szabó György professzor úr, Borbély tanár úr, tehát ők gyakorlatilag már a 80-as, 90-es években Szegeden, európai szinten, nagyon magas európai szinten művelték ezt a szakmát, később aztán személyi okokból gyakorlatilag egy kicsit a szakma Szegeden háttérbe szorult, és egyben azt is el kell mondani, hogy az időközben fogászati klinikából fogorvostudományi karrá fejlődött fogorvoskar kereteiben, tehát abban a kubatúrában, ahol a fogorvostudományi kar jelenleg működik, már nem lehetett megteremteni egy modern sebészeti osztálynak a feltételrendszerét. Ezért a Szegedi Egyetem vezetése úgy döntött, hogy az integráció során felszabaduló kapacitások egy részét egy modern, új, európai szintű arc álcsont sebészeti klinika kialakítására fordítja, és engem meg az a megtisztelő felkérés ért, hogy ezt a klinikát vezessen. Hát ez már az első napjai az én megbízott tanszékvezető egyetemi tanári tevékenységemnek. Tulajdonképp az első időben az építkezést felügyeltem, de magyar viszonyokhoz képest elképesztő sebességgel 6 hét alatt egy csodálatos új klinikát építettek itt Szegeden, és utána beköltöztünk ebbe a gyönyörű, szép, modern sebészeti klinikára, ahol azóta is dolgozunk, és ma már azt kell mondjam, hogy a további fejlesztésekkel, amiket az elmúlt évben hajtottunk végre, ez az egyik legmodernebb, legszebb sebészeti klinikájává vált a Szegedi Egyetemnek, de azt kell mondjam, nem csak a Szegedi Egyetemnek, hanem az országnak is. Most már nézzük egy kicsit a szakmát. Tehát mi is ez az arcálcsontsebészet? Az arcálcsontsebészetnek különböző területei vannak. A főbb területei közé tartozik a traumatológia, az onkológiai sebészet, protetikai célú rekonstruktív sebészet, és a fejlődési rendellenességek sebészete is. A fejlődési rendellenesség sebészetet aztán utána még tovább oszthatjuk az úgynevezett kraniofaciális szindrómák sebészetére, az arc álcsonthasadék és a disznátia sebészetre. Ennek a szakmának azt hiszem, hogy az egyik legszebb része az, hogy legalábbis számomra, hogy nem egyedül csinálom. A szakma specifikumából adódóan folyamatosan együtt dolgozom a társszakmákkal, és ez az interdisziplinális kooperáció a különböző határterületekkel, úgy mint a fülorgégészet, az idegsebészet, bőrgyógyászat, gyereksebészet, traumatológia, és még számos más szakmát említhetnék, gyakorlatilag nem csak hogy a magas szakmai színvonalnak az előfeltétele, hanem ennek a szakmának is az egyik legnagyobb szépsége. A traumatológiával kezdeném. Ugye a traumatológia az elmúlt 20-30 évben rengeteget változott és nagyon sokat fejlődött. Új lemezek, fixációs eszközök jelentek meg, de hát a fixációs eszközök fejlődésén kívül gyakorlatilag nem elhanyagolható a diagnosztikának is a fejlődése, illetve a diagnosztikán kívül az perioperatív és intenzív terápiának a fejlődése, amely ma már lehetőséget ad számunkra, hogy nagyon komoly, komplex felsérüléseket is, ha lehet, akkor vagy priméren, vagy pedig, ahogy a beteg állapota megengedi, tehát leggyorsabban megpróbáljunk ellátni, és ezzel úgy funkcionálisan, mint esztétikailag egy teljes körű rehabilitációt tudjunk elérni a betegnél. Különleges figyelmet kell fordítani egy arcsérülés ellátásánál a fogak illeszkedésére, az okklúzióra, és nyilvánvalóan ennek helyreállítása az az egyik legfontosabb feladatunk. Az onkológiai sebészet gyakorlatilag most egy pár ilyen, igen, időnként ilyen hörgést hallok a közönségben, igen, sajnos lesznek még ilyen és ehhez hasonló csúnya képek. Az onkológiai sebészet gyakorlatilag az egyik legfontosabb feladata a tevékenységünknek, és néhány borzalmas statisztikával engedjék meg, hogy hagy meséljek el, és hagyd mondjam el önöknek, nem baj, ha tudják. Egy olyan országban élünk, ahol gyakorlatilag Európában a legtöbb szájüregi daganatot diagnosztizálják, és nem csak a legtöbb szájüregi daganatot diagnosztizálják, hanem a legtöbb ember is hal meg szájüregi rákokban. 2001-ben több mint 2000 ember halt meg szájüregi rákban, és a halálozás 1975 óta, ami azért egy belátható idő, tehát olyan 31-nehány év alatt, 500%-kal nőtt, és hogyha 1948-as statisztikát nézek, ahol 100 ezer lakosa 2,7 haláleset jutott, és ma 16,7, akkor láthatjuk, hogy milyen exponenciális emelkedését ment végbe a szájüregi rákok halálozásának ebben az országban. Itt egy WHO statisztikát mutatok önöknek. Ebben a WHO statisztikában egyértelműen látható, hogy a magyar férfi lakosságnál a harmadik leggyakoribb rákfajta és a harmadik leggyakoribb halálok a szájüregi daganat. Az onkológiai sebészet, tehát a fejnyak régió daganatainak a sebészetében gyakorlatilag az igazi probléma az, hogy a defektusok gyakran különböző szöveteket érintenek, és ezáltal kompozit lebeny rekonstrukcióra van szükség ahhoz, hogy a beteget rehabilitálni tudjuk. Az onkológiai sebészet során tehát így gyakran többféle szövetet kell pótolni, bőrt, nyálkahártyát, zsírszövetet, idegszövetet, izomszövetet, vagy csontot és porcot. De ha alapvetően két részre akarom választani, akkor azt mondom, hogy van a lágy részek és a csont pótlás. És még egy dolgot tessék szíves lenni figyelembe venni. Egy szájüregi daganat az gyakorlatilag nagyon sok funkciót is érint egyidejűleg. Úgy a beszédet, az esztétikát, a légzést, a rágást, a nyelést. Tehát minden olyan funkciót, amely az interpersonális kommunikációban és a szociális integrációban egy borzasztó nagy szerepet jelent. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogyha mondjuk neked volt egy hasi műtéted, és van rajtad egy ekkora seb, és fölöltözöl, és becsukod az ingedet, akkor utána senki nem látod. De ha van az arcodon egy pattanás, akkor mindenki nézi, hogy mi van veled. Na most, amikor az arcon operálunk, ugye, akkor gyakorlatilag hatalmas nagy hegeket, vagy esztétikai elváltozást hozunk létre, és ennek a rekonstrukciója, ennek a helyreállítása, az helyenként azt kell mondjam, hogy szinte sokkal nehezebb feladat, mint a daganat eltávolítása. És ezért a fejnyak sebészeten belül a plasztikai és rekonstruktív sebészetet majdhogy nem szinonímaként használhatjuk. Tetszik tudni, ki ez? Ez a 20. század legnagyobb orvos zsenie. Úgy hívták, hogy Sigmund Freud. És a 20. század egyik legnagyobb, vagy egyik legnagyobb festőzsenie. Röviddel halála előtt készítette róla ezt a portrét, Salvador Dali. És én nekem azért kedvencem ez a kép, mert ebben a képben benne van egy daganatos végállapotú betegnek az összes tragédiája. Sigmund Freud felnőtt korában minden nap több mint 20-30 szivart szívott, és ennek következtében aztán szájüregi rákban halt meg, és az ő korában gyakorlatilag még nem álltak rendelkezésünkre azok a sebészeti lehetőségek, úgy a daganat eltávolítása, mint a rekonstrukcióban, mint ma. Ma már ezt a fajta daganatot, amivel ő rendelkezett, jó eredményekkel tudjuk gyógyítani. Én egy öreg ember vagyok, aki már nagyon régóta vagyok ebbe a szakmába, de még én is keresgéltem a diák között, hogy ne találjak ilyen felvételeket. Ezt az embert azért mutatom maguknak, mert ennek a betegnek egy szájfenék daganata volt, a szájfenék daganatát megoperálták, kiirtották az alsó állkapcsát, a szájfenekét, mindent, és rekonstrukció nélkül egyszerűen a beteget összevarták. Ez a beteg túlélte a daganatát, csak én azt a kérdést teszem föl magamnak és önök számára, hogy tessék mondani, ugyan minek. Tehát itt semmiféle fajta életminőségről ugye nem tudunk beszélni. Ugyanúgy, mint ahogy nem tudunk beszélni ennél a 40 éves fiatalembernél, ez ugyanaz a fiatalember, csak műtét előtt és műtét után. Ebben a tekintetben gyakorlatilag az elmúlt 20-30 év egy fantasztikus változást hozott. Ma már a mikrovaszkuláris lebenyek megjelenésével olyan rekonstrukciós eljárások kerültek a kezünkbe, amely a betegeknek az esztétikai és funkcionális rehabilitációját lehetővé teszi. Itt egy pár példát mutatok csak. Ez a hölgy, ez nagyon sokáig élt egy festékes anyajegyből kiinduló rosszindulatú daganattal, majd ebben az állapotban jelent meg mi nálunk, amikor elhatározta, hogy mégiscsak kezelteti magát. Itt elvégeztük a daganat eltávolítását, illetve a regionális nyirokcsomóknak és a fültőmirigynek az eltávolítását, és egy alkar lebennyel pótoltuk a bőrhiányt, és itt látható a beteg gyakorlatilag 8 évvel a műtét után, és a donorhelyen külön mutatom ezen a felvételen. Aztán ezeket a lebenyeket nem csak az arcon, hanem a szájüregben is nagyon gyakran szoktuk használni. Itt például a szájfenék nyelvgyök területéből kellett egy nagy területet eltávolítanunk, és ezt követően ennek a lebenynek a segítségével zártuk a defektust. És itt látható, itt mutatom a beteget kívülről, és hát azon kívül, hogyha a fejét egészen magasra tartja, és egy vékony heget látunk, a beteg külső megjelenésében szinte semmiféle fajta nyoma nincs annak, hogy ő neki egy szájüregi daganat műtéte volt, és ennek a hölgynek egy hasonló műtétje volt ahhoz képest, mint amelyik felvételeket ugye mutattam pár perccel ezelőtt, ami után ezek a megcsonkított, és teljesen hát az életminőségüket vesztett betegek képei. Nem csak a lágy részek, hanem a csont, az állcsontnak egy-egy részét is időnként el kell távolítsuk, azért, mert a daganatok ráterjedtek nem csak a lágyrészekre, hanem a csontra is, és ilyen esetekben vagy egy lemezes rekonstrukciót hajtunk végre, tehát gyakorlatilag egy lemezzel pótoljuk a hiányzó álcsontrészletet, vagy pedig valamiféle fajta saját csontot ültetünk be az eltávolított csont helyére. Az egyik ilyen lehetőségünk például a fibulának a eltávolítása, bármennyire is furán hangzik, a fibulát el lehet úgy távolítani, hogy semmiféle fajta funkcionális hátránya ebből az illetőnek nem származik, tehát ezek a betegek gyakorlatilag másnap föl tudnak állni, és tovább tudnak normálisan járni és mindent csinálni. Gyakorlatilag, ha nem valami extrém sportot csinál az illető, akkor a fibula elvesztése nem jár semmiféle fajta hátránnyal, és így egy nagyon nagy méretű csontot, illetve a csonton kívül időnként még lágy részeket is tudunk nyerni, és gyakorlatilag nem csak a csontot, hanem a csontot ellátó eret is kipreparáljuk, és ezeket az ereket aztán a nyaki erekre varjuk, azokkal varjuk össze, és így ez az átültetett csont egy saját vérellátással rendelkezik, ami rendkívül fontos sok esetben, hiszen vannak olyan szituációk, amikor besugarazott területen vagy egyéb helyeken, ha nincs a csontnak saját vérellátása, akkor gyakorlatilag nem élné túl az átültetést. Itt például egy betegnél szinte a fél állkapcsát el kellett távolítsuk, és aztán utána fibulából egy ilyen csontot, egy ilyen álcsontot formáztunk, és ezt ültettük vissza. Illetve a csípőből szoktunk még csontot pótolni, csípőcsontot tudunk eltávolítani, és a csípőcsontból tudunk állkapcsot építeni. Ezeket a képeket most csak úgy azért mutattam gyorsan, hogy egy benyomást kapjanak arról, hogy gyakorlatilag a daganatsebészet is az elmúlt 20-30 évben milyen fantasztikus fejlődésen ment keresztül. Ha összehasonlítani, bár nem szeretek, és nem is szeretném a két dolgot egymással, de azt kell mondanom, hogy talán a fejlődési rendellenességek területén a sebészet ugrásszerű fejlődése szinte még sokkal látványosabb, mint az onkológiai sebészet. Mint említettem, itt különböző féle fajta rendellenesség sebészetről van szó, és hát ez egy nagyon régi probléma, már nagyon régen nagyon sokak próbáltak ezzel a sebészettel foglalkozni, és itt mutatok egy ilyen úgynevezett kraniofaciális fejlődési rendellenességgel született gyereket, akinek nem csak a arc és agy koponyája területén van fejlődési rendellenesség, hanem ez más, például a kezekre is kiterjedő fejlődési rendellenesség. Itt gyakorlatilag Povjatrovszki után egy olyan műtétet végzünk, ahol a agykoponya és az arckoponyának egy nagyon jelentős részét eltávolítjuk a műtét során, és bármennyire fura, egy újszülöttnél ez az eltávolított arc és agykoponya részlet újra nő, és ezáltal lehet a fejlődési rendellenességet korrigálni. Később aztán ezeket a fejlődési rendellenességeket már más műtéti technikákkal operáljuk, és gyakorlatilag az esetek egy részében ezek a fejlődési rendellenességes betegek nem kerülnek csecsemő vagy gyerekkorban ellátásra, hanem csak, mint például itt látható, fiatal felnőtt korban. A képen látható hölgy egy úgynevezett Crouzon-szindrómás hölgy, ami most teljesen lényegtelen, itt nem akarunk szakmai részletekbe menni. Itt kizárólag azért mutatom a képét, tessék megnézni, ez a tipikus stigmatizált arckifejezés. Tehát ennek a hölgynek például, ennek a fiatal lánynak az egész élete során, eddigi élete során egy ilyen teljesen tipikus arckifejezés, egy nagyon súlyos harapási rendellenesség, a szemeknek a düllettsége, és gyakorlatilag egy komplex fejlődési rendellenesség tipikus képét mutatta. És itt ilyen esetben nem arról van szó, hogy a fogaknak van egy fejlődési rendellenesége, ez nem csak az álcsontoknak a fejlődési rendellenessége, hanem az egész arckoponyát érintő fejlődési rendellenesség, ezért ezeknek a betegségeknek a műtéti korrekciója során gyakorlatilag a arckoponyát elválasztjuk a koponya alapon az agykoponyától. Tehát a teljes arcot mobilizáljuk, és az arc mobilizálását követően, tehát amikor átvágtuk az agykoponyát és az arckoponyát egymástól elválasztottuk, egy speciális készülők segítségével gyakorlatilag egy csont nyújtást, amit disztrakciónak hívnak, egy csont nyújtást végzünk, és ezzel próbáljuk az arc helyzetét változtatni. És mint tetszik látni, ugye ha visszaemlékeznek pár diával ezelőtt, hogy arra a képre, ami mutatta, hogy harapott a hölgy, ez a kezelést követően már egy többé-kevésbé szinte normálisnak mondható harapást mutat, illetve a betegnek, ha megnézzük a arcformáját, akkor azt látjuk, hogy ennek a kislánynak eltűnt ez a stigmatizált arckifejezése, és egy teljesen normális, fiatal, csinos hölgyé vált. A hasadékok. Ugye az arc álcsont sebészetnek egy kicsit a témakörébe tartozik az arc álcsont hasadék, és ezek a hasadékok gyakorlatilag már nagyon-nagyon régóta jelentős problémát okoztak az orvostudománynak. Az a tény, hogy az orvostudomány fejlődése eljutott abba a stádiumba, hogy ma már ultrahang képekkel előre meg tudjuk mondani azt, hogy valakinek várhatóan egy hasadékos gyermeke születik, ez rengeteget segített. Tudnék, mindenki, akinek gyereke születik, azt várja, hogy az ő gyereke természetesen a leggyönyörűbb, meg a legokosabb, meg a legszebb. Én nekem is van egy jó pár darab, és én is mindig, amikor születik egy, mindig azt gondolom, hogy fú, hát ez valami csodálatos dolog, és ez egy fantasztikus, és az én gyerekem lesz a legszebb, meg a legokosabb, és ez így is van, mindenkinek a saját gyereke a legszebb és a legokosabb, és tulajdonképpen a hasadékos szülőknél az egyik legnagyobb traumatizáció az az volt, amikor megszülettek ezek a gyerekek, és ugye megszületik egy hasadékos gyerek, és valami teljesen másra vagyunk felkészülve, és a szülők ezt a traumát nagyon sokszor szinte a további életük során nem nagyon tudták kiheverni, és ennek az lett a következménye, hogy legtöbbször ezekkel a gyerekekkel nem is nagyon tudtak mit kezdeni, nem alakult ki közöttük a szülő és a gyerek közt olyan kapcsolat. Nagyon sok problémát jelentett. Az, ami ma már nem probléma, mert az ultrahang segítségével egy szülő például fel tud készülni arra, hogy hasadékos gyermeke születik, el tudja fogadni a gondolatot, tud szakemberekkel konzultálni, és gyakorlatilag felkészülten várja a gyermek érkezését. Sajnos megint csak azt kell mondjam, amit a kraniofaciális fejlődési rendellenességeknél, hogy a hasadékos gyermekeknél is az volt nagyon-nagyon sokáig, hogy megszülettek, utána végeztek rajtuk valamilyen műtétet, ezután a műtét után persze jobban néztek ki, mint a műtét előtt, de ahogy nőttek, és ahogy egyre nagyobbak lettek, és egyre inkább nőtt az arcuk, a fejlődési rendellenesség ismét előtérbe került, és a végén egy ilyen megint csak tipikus, hasadékos arc formája lett mindenkinek. Ez az úgynevezett tányérarc, a lelapult orr, az elhúzózott orszány, illetve hát az okklúzió teljes hiánya vagy zavara. Tehát ezeknek a betegeknek is gyakorlatilag nagyon komoly problémái voltak a szociális integrációban, illetve hát az életük során, nem beszélve a szájpad hasadékuk miatt keletkezett beszédhibájukból. Így aztán ki is alakult, miután évtizedeken, mondhatnám azt, hogy évszázadokon keresztül a hasadéksebészetet úgy gondolták, hogy az egy rekonstrukciós sebészet, tehát ott van egy lyuk, és azt majd valamiféle fajta ilyen lebenyekkel be kell zárni azt a lyukat, és ezt mindenki így gondolta, és az eredmények azok akárki, akármilyen modifikációját találtak ki az addig ismert műtéteknek, nem lettek jobbak, ezért ki is alakult az orvosokban is egy olyan filozófia, egy ilyen hasadékos kezelési filozófia, amely azt mondta ki, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a gyerekeknek van egy növekedési deficitjük, tehát nem tud az arcuk normálisan fejlődni, ez genetikailag predeterminált, ez egy inadekvált növekedési potenciállal jár, amit aztán a műtétek által okozott hekképződés még tovább ront. És ezért az is volt a elképzelés, a sebészeti elképzelés, hogy csak egy ilyen a növekedési potenciált próbáljuk megtartani, tehát magyarul csak kicsit épp, hogy ottan operálunk rajta, aztán utána az orrához nem nyúlunk, mert az akkor még rosszabb lesz, lépcsőzetes, célorientált hasadékzárást végzünk, fogszabályzókezelés kell hozzá, és amikor befejeződött az arc fejlődése, na akkor megpróbálunk ezen a rossz végállapoton valamit javítani. Ebbe aztán sokáig bele is nyugodtak az orvosok is, meg a betegek is, mindaddig, amíg körülbelül egy olyan 30 évvel ezelőtt egyszerűen csak voltak emberek, akik teljesen másképp kezdtek el gondolkodni, és ennek a másfajta gondolkodásnak az lett a következménye, hogy mára teljesen megváltozott a hasadékos kezelésnek a filozófiája, ami azt mondja ki, hogy a forma követi a funkciót, ezáltal az a cél, hogy menni hamarabb egy korai funkcionális rekonstrukciót hajtsunk végre, és ez a funkcionális rekonstrukció fogja aztán azt eredményezni, hogy a növekedés normalizálódik. Ugye ez egy teljesen más gondolat, mint az, hogy na ne nagyon bántsuk, csak egy kicsit ott valamit csináljunk. És azt mondja ki a modern hasadékos koncepció, hogy csak a szkeletális és muszkuláris egységek összhangja biztosíthatja a harmonikus koponya fejlődést, ami magyarul annyit jelent, hogyha az izmok és a csontoknak az egymáshoz való viszonya az nem olyan, mint a normális fiziológiás esetben, tehát ha nem történik egy komplett anatómiai rekonstrukció nagyon korán, akkor annak lesz a következménye a kialakult későbbi, további fejlődési rendellenesség, és nem pedig valami genetikailag predestinált, vagy pedig valami Isten átka, ami nem lehet már változtatni. Illetve az új hasadékos filozófia alapján végzett műtéteknél nem csak kozmetikai szempontokat veszünk figyelembe, tehát nem csak valami lyukat akarunk bezárni, mert itt nem egy rekonstrukciós sebészetről van szó, olyan értelemben, hogy ott van egy szövethiány, amit pótolni kell. Itt nincs szövethiány, minden szövet megvan, csak nem nőttek össze. Tehát nem csak kozmetikai szempontokat veszünk figyelembe, hanem elvégezzük az arc teljes rekonstrukcióját. Illetve a szájpad hasadékzárása során az izomtapadásokat, a rendellenes izomtapadásokat felszabadítjuk, és anatómiailag adekváltan egyesítjük. Ennek az lesz a következménye, hogy az arc esztétikai és funkcionális egységeit helyreállítjuk, ennek következtében a funkció normalizálódik, és normalizálódik a növekedés, ezáltal sokkal kevesebb műtéttel, sokkal jobb eredményt érünk el. Kérem szépen, az a hölgy, akit mutattam maguknak, azt a hölgyet felnőtt koráig 17-szer operálták meg, tehát a gyerek megszületésétől kezdve kvázi kórházban töltötte 18 éves koráig az életét, tehát kórházból be ki, a fehér köppent látott, akkor már ellenkező irányba futott paksi. Tehát szerencsétlenek ezek a gyerekek, valami olyan mérhetetlen traumatizáltak voltak, hogy gyakorlatilag később már semmiféle fajta további műtétet nem akartak, azt mondták, én így nézek ki, és kész. Ezzel szemben azoknak a gyerekeknek, akiknek a kezelése során újféle fajta kezelési elveket veszünk figyelembe, azoknak a gyerekeknek az arcfejlődése normális lesz, és itt láthatnak az egyik betegünket, akit Münsterben kezeltünk, ahogy a babából egy fiatal felnőtt lány lesz. Az ortognát sebészet az gyakorlatilag az a része az én szakmámnak, amikor a álcsontoknak a helyzeti anomáliáit korrigáljuk. Tehát magyarul úgynevezett álcsont áthelyezést végzünk, mert valakinek vagy nagyon előre áll a alsó vagy a felső álla, illetve a csontja, és ebből kifolyólag nem csak egy esztétikai, hanem egy funkcionális zavar is előáll, hiszen szerencsétlennek a fogai nem érintkeznek egymással. Itt látható egy ilyen példa, ez egy fiatal hölgy, akinek egyszerű mély harapása van, mint látni fogjuk, ugye, ez egy tipikus mély harapás, és ennek a mély harapásnak a korrekciója nem abból áll, hogy a fogakat ide-oda mozgatom, hanem a hölgynek az alsó állkapcsa az túlságosan hátul van, tehát magyarul az egész alsó állkapcsot előre kell hoznom ahhoz, hogy a mély harapást megszüntessem. Na most ez megint egy olyan tipikus példája az én szakmámnak, amikor nagyon szorosan együtt dolgoznak a legkülönbözőbb társszakmák, tehát a fogszabályzó szakorvos, az arcsebész, a logopédus, a beszédtanár, mert ezeknek a szinte majdnem mindegyiknek súlyos beszédhibája, illetve nyelvével mindenféle fajta ilyen téves mozgásokat végez. Tehát ezeknek a korrekcióját együtt végezzük, és itt látható, ez egy ennél a hölgynél egy speciális kezelési formát választottunk, a fogszabályzót nem kívülről, hanem belülről, a szájpad, illetve a nyelv felől helyeztük be, és így formáltuk meg azokat a fogíveket, amelyek aztán a műtét után már egymásra illenek, és már sokkal szebb ugye ez a fogsor, és funkcionálisan természetesen egy teljesen más állapotról beszélünk, mint egy súlyos mélyharapás, és nem csak egy funkcionális, de ezzel egy időben egy nagyon jelentős esztétikai javulást is el tudunk érni egy ilyen betegnél. Az úgynevezett préprotétikai sebészet az gyakorlatilag talán az én szakmámnak még a legismertebb része a széles közönség számára is. Ugye már majdnem mindenki közül, maguk közül, vagy hát nagyon sokan biztos hallottak ezekről a implantátumokról, ezekről a csavarokról, amiket be lehet rakni, amire aztán ilyen fogakat lehet rögzíteni. Na most, ugye valóban gyakorlatilag ma már például, ha adott egy foghiánynak a pótlásához nincs szükség arra, hogy két teljesen egészséges fogat lecsiszoljunk, és arra tegyünk rá egy hidat, hanem egy ilyen műgyökér, egy ilyen titánból készült műcsavarnak a segítségével tudunk egy esztétikailag és funkcionálisan tökéletes megoldást végezni. Ma már nagyon nehéz megmondani, hogyha több fogat látunk, hogy melyik fog nem a sajátja a betegnek. Illetve gyakorlatilag szinte csak a szakember tudja ezt megmondani. Ugyanakkor ezeknek a fogpótlásoknak az esetében, vagy ezeknek a műgyökereknek a beültetésének egy részénél nem az a, csak az a probléma, hogy hiányzik a fog, hanem az is a probléma, hogy nincs megfelelő mennyiségű csont, nem áll megfelelő mennyiségű csont a rendelkezésünkre, ahova betehetnénk az implantátumot. Na most például itt mutatok egy végtelen egyszerű esetet, ez egy fiatal, csinos hölgy, akinek egy bicikli baleset következtében elvesztette az egyik fogát, bármelyikünkkel megtörténhet, és szinte itt megint az a probléma, hogy itt nem csak a fogát vesztett el, hanem majd itt jól lehet látni a következő képeken, hogy a fog elvesztésével együtt egy jelentős csontveszteség is bekövetkezett, tehát gyakorlatilag nincs lehetőségünk arra, hogy egy ilyen vékony, pici kis csontba valamilyen csavart vagy implantátumot rögzítsünk, ezért először úgynevezett csontfelépítő műtétet kell végezzünk, aminek az a lényege, hogy valahonnan ebben az esetben egy másik állcsontról, az alsó állcsontról egy darab csontot eltávolítunk, és ezt a csontot aztán megfelelő képpen rögzítjük arra a helyre, ahol hiányzik a csont, és ezt követően, amikor felépítettük a hiányzó csontot, akkor utána már lehetőségünk lesz a második ülésben, amikor ez meggyógyult, itt látható a sebzárás utáni állapot, illetve egy héttel varratszedés előtt, ez a helyzet, hogy itt már megfelelő mennyiségű csont áll rendelkezésünkre, amiben aztán utána már be tudunk tenni egy olyan implantátumot, amelyre egy esztétikailag és funkcionálisan tökéletes fogpótlás készülhet. Itt látható a varratszedés után a csontgyógyulás szakaszában a beteg. És a implantáció előtti sablonnak a kontrollja. Ezeket a csavarokat, ezeket az implantátumokat nem csak a szájon belül használjuk, hanem gyakorlatilag néha az arcon is. Itt például egy olyan beteg képét mutatom, akinek egy daganat miatt a szemét, illetve nem csak a szemét, hanem a szemüregnek, a teljes szemüreget ki kellett takarítani, el kellett távolítani, és itt ilyen pici kis implantátumokat helyeztünk be, amire aztán föl tudjuk rakni, és amivel rögzíteni tudjuk a szemet pótló pótlást. Illetve az esetek egy részében a daganatsebészet, ahol ugye az álcsont egy részét eltávolítottuk, amikor pótoltuk a csontot, ugye vagy csípőből, vagy fibulából, vagy teljesen mindegy, oda is implantátumokat rakunk be, és ezáltal tudjuk a fogpótlást rögzíteni. Minarika mosodás. A Régi idők focia című csodálatos magyar filmbe, amit ha nem láttatok, fiatalok, akkor mindenféleképp menjetek el és nézzétek meg. Minarika mosodás azt mondta, hogy kell egy csapat. Kell egy csapat. Csapat nélkül nincs semmi. Nekem is van egy csapatom, egy csodálatos csapatom. Fiatal, lelkes, olyan orvosokból áll, akik hajlandók ma Magyarországon valamit csinálni lelkesedésből, mert hisznek benne és mert szeretik, és ezzel a csapattal egy öröm együtt dolgozni, és tulajdonképp nekik köszönhetünk mindent. Összefoglalás. Összefoglalásként tulajdonképp azt tudom elmondani, hogy az arc és a szájüreg nem csak egy szerv, melynek a funkcionális épsége a táplálékfelvétel és az artikuláció miatt fontos, hanem az interpersonális kapcsolatteremtés és kommunikáció, valamint a társadalmi integráció legfontosabb anatómiai területe, és ezért tartom végtelenül fontosnak, és ezért örülök, hogy ma már a modern sebészeti technikai lehetőségekkel lehetővé vált a betegek szinte teljes körű esztétikai és funkcionális rehabilitációja. Ezzel együtt ugye tudni kell azt, hogy minden sebészeti helyreállításában helyreállítás magába foglal esztétikai hiányosságot. És éppen ezért egy arcsebésznek az a célja, hogy olyan külső megjelenési formát tudjon fenntartani, amely nem nagyon figyelemfelkeltő. Tehát számomra nincs nagyobb dicséret, mint ha senki nem látja azt, hogy dolgoztam. Ezzel együtt ma már a sebészeti technikák egy olyan szintre jutottak, hogy az emberi arcon végzett sebészeti beavatkozás indikációját és nagyságát már nem szabad, hogy kizárólag csak a technikai megvalósíthatóság vezérelje. Vagyis, ahogy az öreg, szeretett professzorom mondta és tanított, hölgyeim és uraim, sose tessék elfelejteni, a fog végén egy beteg lóg. Tehát nem valamit operálunk, hanem valakit, és nem az a lényeg, hogy mi magunkról azt képzeljük-e, hogy mi állati jó sebészek vagyunk, mert ez senkit nem érdekel, hanem mi fölajánljuk a segítségünket a betegnek, aki akarja, elfogadja, és akkor mi azt nagy alazattal megtesszük. Mert ha nem így gondolkodunk, akkor ugye nem választ el minket semmi attól a vicctől, ami úgy szól, hogy what's the difference between God and the surgeon? God knows that he is not a surgeon. Köszönöm szépen figyelmüket.
Köszönjük szépen professzor úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Az érdekelne engem, hogy a kritikusabb műtétek esetén, tehát például mint egy ilyen rossz indulatú daganat, hogy azt valószínűsítem, hogy a TB támogatja, de hogy a korrekciós műtéttel ez hogy van, tehát hogy ez mégis mennyibe kerül esetleg.
Köszönöm szépen a kérdést. Valóban így van, hogy ma Magyarországon a társadalmi biztosítás gyakorlatilag a sebészeti, arcsebészeti műtéteknek a legnagyobb részét fedezi. Tehát ugye az nem kétséges, hogy egy daganatos beteg, ugye, vagy egy fejlődési rendellenességgel született betegnek a kezelése az egy állami feladat. Tehát ezt nem lehet a privát betegellátás szférájába utalni, mint ahogy azt a világon sehol nem is teszi egyetlen egy társadalombiztosítás sem. Az én szakmámnak tulajdonképp két része van, amelyik gyakorlatilag nem a társadalombiztosítási kategóriába tartozik. Az egyik az úgynevezett kozmetikai sebészet, tehát az a kozmetikai sebészet, amikor valaki föl akarja varratni a ráncát, mert az neki nem tetszik, vagy mit tudom én, úgy érzi, hogy neki csüng a szemhéja, vagy van. Most itt, tehát ha nincs semmiféle fajta funkcionális, vagy szervi elváltozás a dolog hátterében, akkor én is azt mondom, hogy ezt miért a köz fizes? Tehát miért én fizessem meg, hogy neki azt fizesse ki ő. Tehát a kozmetikai sebészet az inkább a nem TB finanszírozott betegellátás területéhez tartozik, illetve az implantátumok akkor, hogyha nem valamiféle fajta daganat, fejlődési rendellenesség vagy baleset utáni állapot, ugye, mert ezeket kiveszi a társadalombiztosítás, és azt mondja, hogy ezeknek a helyreállítása és rekonstrukciója, aminek része az implantáció, ezt fizetem. De azt nem fizetem, hogyha valaki nem mosott fogat, és elhullott az összes foga, azt akkor fizesse meg ő. Tehát gyakorlatilag ez a két terület van, amely nem a TB finanszírozáshoz tartozik.
az implantátumoknak a beültetése az mennyire biztonságos? Tehát, hogy nem löki ki őket a szervezet később?
Köszönöm a kérdést, nagyon jó kérdés. Ugye implantáció gyakorlatilag az 1960-70-es évek óta történik. Kezdetben ez még ilyen gyerekcipőbe járt, és hát mint mindennek itt is voltak sikerek, meg bal sikerek. Ma már azt tudom mondani, hogy ma már az implantológia eljutott arra a szintre, hogy a beültetett implantátumoknak a megfelelő minőség és mennyiségű csontár rendelkezésre, a beültetett implantátumoknak több mint a 96%-a benn is marad. Sőt, nem csak, hogy benn marad, tehát ma már tulajdonképp nem az számít sikernek, hogy betettem egy implantátumot, és az úgy mondják ezt, hogy összeintegrálódott, tehát a környezetével összecsontosodott és összenőtt, és ott arra lehet valamiféle fajta fogpódlást tenni, ez nem számít ma már sikernek, ez ma már egy természetes elválás. Sőt, tovább megyek, ma már nagyon komoly statisztikák, illetve tudományos munkák vannak, amelyek azt mondják ki, hogy az implantátumok által hordott fogpótlásoknak a várható élettartama nem hogy ugyanolyan, hanem jobb, még hosszabb, mint a hagyományos fogpótlásoké. Tehát röviden azt tudom mondani, hogy ez ma már egy rendkívüli nagy biztonsággal végzett beavatkozás.
Átlagosan körülbelül mennyi ideig tart egy előkészület, illetve a műtét körülbelül mennyi ideig tart?
Melyik műtéteknél? Fajta műtétről beszélünk?
Hát, úgy mindegyiknél körülbelül.
Hát
és tőle.
Jó, jó. Azt tudom mondani, hogy vegyünk szélsőséges példákat. Egy nem túlságosan nehéz helyzetben lévő bölcsesség fog eltávolítása, tudod, ez amelyik megakad, és akkor nem... Az körülbelül egy gyakorlott jósebésznek egy olyan 10 perces, negyedórás beavatkozás. Azok a rekonstrukciós daganatsebészeti műtétek, amiket itt mutattam, ezek biztos, hogy 6-8 órás műtétek, és a 6-8 órás műtét során ezt úgy tessék elképzelni, hogy több tím az esetek egy részében párhuzamosan dolgozik. Tehát például ugye a mutatott alkarlebennél a beteg kezénél dolgozik egy tím, a fejénél dolgozik egy tím. Tehát van olyan eset, hogy a műtőben 6-8 orvos és még legalább ugyanilyen mennyiségű személyzet van jelen. Ezek nagyon komplex és nagyon nehéz műtétek, amelyek nem csak a beteget, de az orvost is igen igénybe veszik.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében 2 hét múlva dr. Galbács Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának egyetemi docense tartja meg Veszélyes anyagok a környezetünkben című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva is, viszontlátásra!